Meglepte Máté Tóth András valláskutatót, Ferenc pápa döntése, hogy nem engedett a püspökei kérésének, és nem lehet papá szentelni Amazóniában családos embereket, hogy misézni tudjanak.
Meglepett, és ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor el is szomorított, mert Ferenc pápa eddigi tevékenységét az jellemezte, hogy ahol a helyi egyházaknak valamilyen kérése megfogalmazódott, akkor ő elmélyült ennek a kérdésnek az elemzésében, és aztán utána nagyon igyekezett figyelembe venni a helyi egyházak igényét. És ugye a helyi egyházon itt most nem egy országot értünk, hanem egy egész régiót, nem is tudom Magyarország hányszorosa ez az Amazónia vidék. És a szinodusnak a tagjai elég egyöntetűen jelezték, hogy a távolságok miatt, a közlekedési nehézségek miatt és egyéb okokból a katolikusok nem vehetnek részt szentmisén. És ezt úgy is lehet megfogalmazni, hogy paphiány van, de talán jobb úgy fogalmazni, hogy eukarisztia hiány, vagy úrvacsora hiány. És akkor már a II. Vatikáni zsinat óta a levegőben van az a kérdés, hogy a paphiányt orvosolni lehetne úgy is, hogy az úgynevezett kipróbált férfiakat, akik nősemberek, de az adott helyi közösségeket évek, akár évtizedek óta a vállukon hordják, hogy akik már igazolták a keresztény elkötelezettségüket, igazolták az egyház iránti aktív elkötelezettségüket, hogy ezeket az embereket pappá szentelni. Ugyanúgy, ahogy a katolikus egyházban lehetnek nősemberek diákónusok, és a diakónusság is egy szentség, ugyanannak az ordónak az egyik fokozata vagy változata, mint amibe tartozik a püspök és tartozik a pap. Tehát, hogyha az ordónak az egyik változatában, nevezetesen a diákonátusba beengedi a katolikus egyház a nős férfiakat, akkor miért ne engedhetné be a papságba is? És a nagy különbség az az, hogy papnak kell lenni ahhoz, hogy valaki szentmisét mutasson be, hogy asszisztáljon ennél a csodánál, és azért is, hogy az Isten nevében és az egyházi közösség nevében tanúsítsa az Isten irgalmát, amit egyszerű szavakkal gyónásnak nevezünk, vagy a megbocsátás, vagy az irgalom szentségének. Ezt a két szentséget kizárólag pap vagy püspök szolgáltathatja ki. Vagyis tehát a kérdést nem onnan kell megközelíteni, ahogyan sajnos általában szokták, hogy nősember is lehet-e pap vagy nem, hanem onnan kell megközelíteni, hogy az egyháznak, amelyik azt tanítja, hogy ez az eukarisztikus lakoma a legnagyszerűbb, leghatékonyabb találkozás a föltámadt Krisztussal, ez az emberi élet és az egyházi életnek a csúcsa és a forrása, ahol tényleg ég és föld összeér, hogy ebből az egyház kizárhatja-e a híveket pusztán azért, mert összekapcsolja a papságba kerülést a cölibátusnak a kegyelmi ajándékával, ami egy egyház jogi kérdés, és nem dogmatikai kérdés. Tehát az egyház szabad, az egyház bármikor megteheti egy törvénymódosítással, hogy a nős emberek is lehetnek papok. És itt most konkrétan a szinoduson nem arról volt szó, hogy az egyetemes egyház számára egy szabályt módosítanak, egy jogszabályt módosítanak, hanem arról volt szó, hogy erre a térségre vonatkozóan. És ráadásul az egész szinodus, az egész amazoniai szinodus alaphangja az az volt, hogy megismerni, tudomásul venni és kezelni a helyi viszonyokat, az ökológiai viszonyokat, az emberi viszonyokat, a kulturális viszonyokat és az egyházi viszonyokat. És akkor az egész szinodus és a szinodusi záró dokumentum összes többi pontja nagyszerűen képviseli azt, amit Ferenc pápában olyan nagyon sokan szeretnek, hogy odahajolni a betegek, odahajolni a szenvedők, odahajolni a kizsákmányozottak, kisemmizettek felé, a természetet megóvni, az emberi jogokat megóvni, a kulturális sokféleséget elfogadni, interkulturálisan gondolkodni a kereszténységnek a jelenlétéről és hivatásáról, tehát ezek mind-mind ebben a dokumentumban is nagyszerűen szerepelnek. És akkor eljutunk a dokumentum utolsó, 5. pontjához, amelyik az egyház, a helyi egyház víziójáról szól, és akkor azt látjuk, hogy benne szerepelnek a helyi problémákat exponáló kifejezések és mondatok és belátások, ez az egész papján kérdés, alá van húzva teológiailag, hogy az eukarisztia, az úrvacsora nélkülözhetetlen, és akkor megoldásként a szokványos megoldásokat hallhatjuk, imádkozzunk, hogy több papi hivatás legyen, illetve itt most kiegészül azzal, hogy bíztatja Ferenc pápa a püspököket Latin-Amerikában és bárhol másutt, hogy akkor, hogyha valakinek az amazoniai térség iránt van érdeklődése, akkor a püspökök ne gátolják, hanem éppen, hogy segítsék, hogy ezt a missziós hivatását az illető megélhesse, és küldjék el, vagy engedjék el Amazóniába. És azért voltam szomorú, vagy voltam megütközve, mert úgy látszik ebből, hogy mégis könnyebb az egyházon kívüli viszonyokra nézve megújulást sürgetni, mint az egyházi viszonyokat belül megújítani. És még egy ilyen reformpárti, vagy reformkész pápa is, mint Ferenc pápa is elakad akkor, amikor egy ilyen lépést meg kéne tenni dacára annak, hogy semmilyen teológiai gát nincsen a nős kipróbált férfiak papászentelésével szembe, kizárólag egyházjogi, kizárólag pasztorális kérdésről van szó.
Mi lehet a háttérben? Ugye beszéltünk itt az néhány héttel ezelőtt 16. Benedek pápa könyvbeli megnyilatkozásáról, lehet-e ennek hozzá köze, vagy egyszerűen a Vatikánon belül Ferenc pápa felmérte az erőviszonyokat és engedett a többségnek, vagy mi lehet a többség, vagy szóval mennyire autonóm egy pápa, hogy egy ilyen döntést meghozzon, vagy mennyire kellett másokra hallgatnia, hagy hangsúlyozzam, hogy egy református rádióban beszélgettünk, úgyhogy ezért kérném egy kicsit, hogy segítsen nekünk belátni a kulisszák mögé, amennyire be lehet, hogy hogyan születik meg egy ilyen pápai döntés, mi befolyásolhatta Ferenc pápát.
És félig komolyan, meg félig humorosan is hadd mondjam, hogy hála Istennek nem látok be a kulisszák mögé. A szabályokat ismerem, és esetleg a jelenségekből tudok következtetni, de ez messze nem jelenti azt, hogy a nyilvánosság számára hozzá nem férhető információk alapján tudnék véleményt formálni. És azért mondom, hogy hála Istennek, mert ez olyan tehertételt jelentene ilyen belső titkos információknak a megkeresése és őrzése, amiben én lehetséges, hogy bele is roppannék. De amit mégis kívülről lehet látni, az inkább egy feltételezésre ad okot, és a feltételezés pedig az, hogy a pápa ezt a kérdést mintha nem akarná Rómában eldönteni. Számos elemzőt olvastam, miután elszomorodtam, és miután megütköztem, akik azt állítják a dokumentum szövege alapján, és lehet így értelmezni a szöveget, hogy a pápa tulajdonképpen azt mondja, hogy oldják meg ezt a kérdést a helyi püspökök. Az Amazonas menti térség püspökei döntsék el, hogy felszentelnek-e, mert nem a pápa szenteli a papot, hanem a püspök, a helyi püspök, és döntsék el, hogy felszentelik-e a víri probátit, tehát a kipróbált nős férfiakat. És akkor a pápa ezt jóvá fogja hagyni, vagy a pápa engedélyt fog adni, hogyha ilyen engedéllyel fordulnak hozzá. Sajnos még a helyi püspököknek a reakcióját nem volt módomba megismerni, de azok, akiknek most az értelmezését idézem, azok, ha nem is kipróbált férfiak, de kipróbált szakértők, és nem nyilatkoznak felületes információk alapján és felelőtlenül. Tehát lehetséges, hogy inkább az egyház képre vonatkozó koncepciót kellene inkább lecserélni, és nem a dokumentum erre vonatkozó szövegei miatt kellene nekem például szomorkodnom, hanem a saját centralista egyházképen miatt kellene inkább szomorkodnom. Mert én azt várom el, vagy vártam el, vagy várom el a pápát, hogy ezt ő döntse el Rómában. Ő pedig azt várja talán el a helyi püspököktől, hogy döntsék el ők. És ezzel egy nagyon is az ő koncepciójába tartó, illeszkedő lépést hozna, amikor is azt mondja, más dolgokban is tett ilyet, hogy ez a kérdés nem a Vatikán ügye, hanem ez a kérdés, mivel helyi problémáról van szó, a helyi püspököknek az ügye. És nem ilyen mindent Rómába toló egyházképpel kell rendelkeznie a kortárs katolikusoknak, hanem föl kell nőni a regionális kérdések regionális kezeléséhez. Van a katolikus társadalom tanításnak egy kulcskifejezése, amit úgy hívnak, hogy szubszidiaritás. És ez a szubszidiaritás kifejezés, ez azt jelenti, azt a szervezetfejlesztési elvet jelenti, hogy arra a szervezeti szintre kell helyezni a döntési jogkört, amely szervezeti szinten a probléma átlátása mértékadó módon lehetséges. Tehát, hogyha az amazoniai püspökök jól látják, hogy mi a probléma, akkor az amazoniai püspököknek kell rendelkezni azzal a döntési jogkörrel, hogy ezt a problémát helyben megoldják. Tehát ez a szubszidiaritás elve, ez inkább a társadalmi viszonyokra vonatkozóan volt hangsúlyozva, a katolikus, vagy van hangsúlyozva a katolikus társadalomtanításban. Az is lehet, úgy is lehet értelmezni a 80-tól következő pontjait ennek a dokumentumnak, hogy talán itt ebben a kérdésben, a víripróbáti fölszentelésének kérdésében is a pápa egyfajta pastorális szubszidiaritást akar érvényesíteni.
De akkor ez azt jelenti, hogy egyházi jogilag ez egy járható út. Tehát, hogy dönthetnének úgy a helyi püspökök, hogy felszendelik ezeket a kipróbált férfiakat.
Egy módosítást mindenképpen kellene az egyház jogban tenni, de onnantól kezdve ez lehetséges lenne. És hogyha a püspökök úgy döntenek, hogy ezt a módosítást ők a térségre vonatkozóan, vagy Latin-Amerikára vonatkozóan megteszik, akkor az a Vatikánon múlik, hogy ezt elfogadja. De a labda, hogy úgy mondjam, most eme értelmezés szerint a labda most az érintettek tér felén pattog.
És van ilyesmire példa a katolikus egyház történetében?
A görög katolikusok és katolikusok nem kevésbé katolikusok, mint a római katolikusok, és a görög katolikusok a szentelés előtt megnősülhetnek. A görög katolikus papoknak egy jó nagy része az nős ember, és nem kevésbé katolikusak, mint a római katolikusok. Akkor ezt miért nem lehetne a római katolikusnak is megcsinálni?
Volt még egy fél mondat a Ferenc pápának ebben a válaszában, amiben azt mondta, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy az eukarisztia, az úrvacsora eljusson Amazónia katolikusaihoz. Jelent ez még valamit mindezek mellett, ön szerint ez a mondat? Vagy ez mindaz, amiről beszéltünk, ez ezt fedi le?
Hát a minden az minden. Olyan mélyen nem ismerem a térséget, hogy még milyen lehetőségek vannak. Hát mindenképpen az imádság, hogy a Jóisten keltsen papi hivatásokat, aztán a missziós papoknak a gyűjtése, hogy ha nincs helyi pap, legyen, hát elnézést a kifejezésért, importpap, és hát azon kívül pedig ez. És természetesen ebben a részben, a pasztorális vízió részben a dokumentum a nők szerepével is nagyon foglalkozik, és ott is tulajdonképpen minden, hogy úgy mondjam, marad a régiben, vagyis strukturális módosítás nincsen, de az a felszólítás, hogy a nők számára minden lehetséges módon teret kell engedni a térségben, és az ő egyházi szolgálatukat azt maximálisan el kell ismerni és támogatni kell, ezt nagyon erősen aláhúzza a pápa ebben a Querida Amazonia, szeretett Amazonia kezdetű apostoli exhortációjában.
De ez sem megy túl a szavakon? Tehát nem hoz változást?
Nem, nem. Azt hiszem, hogy egyszer megérik erre az idő, de lehetséges, hogy nem olyan módon érik meg erre az idő, ahogyan azt eddig sokan gondoltuk, én magam is, hanem egy másik módon. Egyébként az egyház történetében nagyon sok olyan eset van, amikor az egyház népe elkezd másképpen cselekedni, és egyszer csak az egyház vezetésének ezt, hogy úgy mondjam, előnyösebb elfogadni, mint blokkolni, mint tovább blokkolni. Tehát a 12.-13. században a gombamódra szaporodó kolduló rendek eleinte a gyanakvást keltettek a Vatikánban. És aztán miután néhány ilyen kolduló rendet, vagy kolduló rend jellegű mozgalmat a Vatikán megbélyegzett, aztán egyszer csak kiderült, hogy ez nem jó megoldás, és akkor lettek domonkosok, és akkor lettek ferencesek, és akkor lettek kapucinusok, és így tovább. Tehát óriási szerzetes rendek, akik kifejezetten a koldulást választották és eleinte esetleg úgy érezte a Vatikán, hogy ez egy fundamentális egyház kritika a gazdag egyházzal szemben, és ezt a kritikát nem tartották adekvátnak. És aztán utána később kiderült, hogy nem, ez az evangéliumi tanácsoknak a megélése. És akkor aztán így rendeket engedélyeztek.
De azt akarja ezzel mondani, hogy mondjuk, ha az amazóniai diakónusok mondjuk az esketés és a temetés mellett egyszer csak elkezdenének misézni is, és ezt elég sokan tennék, akkor vélhetőleg előbb-utóbb kénytelen lenne ezt elfogadni a katolikus egyház?
Ha egy diakónus papszentelés nélkül misézni kezd, azt akkor önmagától beálló kiközösítés éri. Úgyhogy nem erre gondolok. Én az amazóniai püspökökre gondolok, akiknek most, ha így helyes értelmezni ezt a dokumentumot, akkor az a lehetősége, hogy egy kérelemmel fordulnak a Vatikánba, a pápa őszentségéhez, és természetesen a megfelelő dikasztériumhoz, mondjuk így minisztériumhoz, és azt mondják, hogy ők ezt a praxist ettől és ettől a dátumtól kezdve érvényesíteni akarják, ilyen is ilyen feltételek mellett, és kérik a Vatikán hozzájárulását. És akkor lesz igazán izgalmas a kérdés, hogy Ferenc pápa igent fog válaszolni, nemet fog válaszolni, vagy valami olyat fog válaszolni, amiről senki nem tudja majd igazán, hogy igen-e vagy nem-e, mert mégis egy jezsuita pápáról van szó.
Ha így lesz, akkor majd tovább elemezzük ezt a kérdést. Egy másik aktuális hír, amit szeretném, ha elemeznénk, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke audencián járt Ferenc pápánál, és ezt követően azt nyilatkozta, hogy ő meghívta Ferenc pápát a 2020-as, tehát az idei évi eukarisztikus világkongresszusra, amit ugye Budapesten tartanak. Ismét arra hivatkoznék, hogy egy református rádióban vagyunk, talán nem értünk annyira, biztosan nem értünk annyira a vatikáni ügyekhez, katolikus egyház történéseihez. Az, hogyha a sajtóban így megjelenik egy meghívás, hogy egy audencián ezt megtette egy ország vezetője, az már azt jelenti, hogy ez egy előkészített meghívás volt, ez egy formalitás, tehát valószínűleg eljön Ferenc pápa, vagy ez az égvilágon semmit nem jelent, csak azt, hogy Áder János meghívta Ferenc pápát?
A Ferenc pápa kis túlzással hetente kap ilyen jellegű meghívást Magyarországnál kisebb és Magyarországnál nagyobb országok első vagy második számú vezetőjétől. A pápa meghívása hoz általában szinkronban kell lennie a helyi katolikus egyház vezetésének és az állami vezetésnek. A pápa nem tesz úgynevezett lelkipásztori látogatást ott, ahol nincs meg ez a szinkron, tehát ahol esetleg az állam akarja, de nem akarják a püspökök, ez a ritkább eset, de ahol a püspökök akarják, és nem akarja az állam, ez többször előfordul. Magyarországon erre a bizonyos nemzetközi eukarisztikus kongresszusra a Magyar Püspöki Kar már meghívta Ferenc pápát, úgyhogy Áder János meghívása a meghívás másik lábának a közlése, az állami meghívásnak a közlése. Úgyhogy most ez a szinkron, ez megvalósul. És Magyarországnak az életében, a magyar katolikusok életében, de talán a magyar keresztények életében ez a bizonyos nemzetközi eukarisztikus kongresszus, ez egy kiemelkedő esemény. Jó ok arra, hogy a Ferenc pápát meghívják Magyarországra. Én nem hiszem, hogy el fog látogatni Magyarországra, mert valahogy úgy érzem, hogy olyan helyekre szeret menni, ahol problémák vannak, ahol komolyan el kell hárítani valami veszélyt. És nagyon rizikós helyekre is ellátogatott már, ahol az élete is adott esetben veszélynek volt kitéve. Afrikára gondolok elsősorban. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy miről prédikálna Ferenc pápa az eukarisztikus kongresszuson egy olyan országban, ahol a hivatalos politika véleménye a migráció kérdésében, enyhén szólva nem fedi azt a véleményt, amit Ferenc pápa képvisel. A magyar katolikusok általában az M1 televízió csatornán keresztül értesülnek arról, hogy Ferenc pápa mit prédikál. De úgy tűnik a műsorok elemzéséből, hogy a műsorpolitika Ferenc pápának a karakteres véleményét azt nem sugározza, amelyik tehát a az irgalmat és nem a biztonságot helyezi előtérbe. Másrészt talán egy katarzist is jelenthetne a látogatása pont ebben a témában, mert alkalmat adna az országunk politikai vezetésének arra, hogy még világosabban különbséget tegyen a migránsok iránti irgalom és nagylelkűség és a migráció európai uniós és globális problémájának jogszerű kezelése között. Most ez a bonyolult mondat, ez nagyjából azt jelenti, hogy ma a közgondolkodásban ez a két kérdés összemosódik. De számos nyilatkozat enged arra következtetni a miniszterelnök úrnak a nyilatkozatai is, hogy ezt ő maga sem mossa össze. Tehát, hogy azt a keresztény elvet, hogy a szorult helyzetben lévőkön segíteni kell, azt nagyon is képviseli. De ugyanakkor, ugyanazzal a levegővétellel képviseli azt is, hogy az Európai Uniónak valahogy meg kell magát védenie. És hogy tehát ne jöhessen be válogatás nélkül bárki. És itt ezt nem Magyarország találta ki, hanem erre nemzetközi egyezmények vannak, hogy a beérkező migránsoknak milyen, vagy menekülteknek milyen átvizsgáláson kell átesniük. A harmadik kérdés persze a gyakorlat, hogy ez az egész menekült problémának a kezelése a drótkerítéstől kezdve a menekült táborokban uralkodó viszonyok és szabályok, és utána mellett, hogy ez hogy működik a gyakorlat, ez egy harmadik kérdés. De hogyha eljönne Ferenc pápa, akkor az a furcsa helyzet is előállhatna, hogy kiderülne, hogy amit, ahogy a nő fogja fel a menekültek iránti szeretetet, ugyanúgy fogja fel a kormány is. És ahogyan a kormány igyekszik megfelelni az Európai Unió határvédelmi kötelezettségeinek, az ellen pedig a Ferenc pápa nem tiltakozik, hiszen az egyház elismeri ezt a fajta civil felelősséget, ami az Európai Unión van, vagy pedig akár egy-egy országon, érintett országon van. Tehát így távolról nézve az, ami teljes szöges ellentétbe áll egymással, az lehet, hogy egy ilyen látogatás alkalmából kiderülne, hogy rengeteg szinkronizálható elemmel rendelkezik.
És lehet, hogy pont ez volt a meghívás célja mögött az állam részéről? Ugye két pillér az állami részről, lehet, hogy ez volt a cél?
Én egyáltalán nem tudom, hogy mi lehetett a célja, nem olvastam, hogy ezt igazából megindokolták volna.
Mi a gyakorlat ilyenkor a Vatikán részéről? Érkezik nemleges válasz, vagy pozitív válasz, ez egyértelműen kiderül a válasz, és az mennyi időn belül derül ki?
Hát az nagyon változó. Nincs erről adatom, hogy mennyi idő, de idejében kiderül, mert egy pápa látogatást elő is kell készíteni. És hát azért most már kicsit túl közel vagyunk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz, hiszen az idén lesz egy-egy pápa látogatást legalább egy évvel korábban, ha nem még korábban készítenek elő, ahogyan láttuk a két eddigi pápa látogatáson is.
De akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy talán késő is a meghívás?
Én ezt nem akarom mondani, hogy késő. Minden esetre általában jó pár hónap, inkább azt mondom, hogy inkább egy év, ha nem több, amennyi idő kell a látogatás előkészítésére.
Még egy dolog jutott eszembe, a vajon eljön a Ferenc pápára, hogy ugye tavaly Erdélyben járt, ami azért részben érintette a magyar katolikusokat, meg hát fizikailag is viszonylag közel járt. Hogy vajon ebben lehet kimutatni ilyen tendenciát, hogyha járt egy országban, akkor a szomszéd országban általában nem megy el egy év múlva egy pápa?
Nem elemeztem ezt. Az, hogy Romániába ellátogatott a pápa, az egy tágabb összefüggésben bizonyos értelemben indokoltabb, mint az, hogy esetleg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus kapcsán Magyarországra látogat, nevezetesen is, hogy a nyugati és a keleti kereszténység közötti ökumenikus viszonyok ápolása és fejlesztése és elmélyítése, ez Ferenc pápának is nagy ügye, ahogy elődeinek is nagy ügye volt. Tehát ha egy olyan helyre tud menni, ahol erős pravoszláv jelenlét van, akkor az ebbe a nagyobb pápai irányultságba vagy szándékba jobban beleillik.
Utolsó kérdés, ha játszik, akkor játszon, hogy egy ilyen százalékot merne tippelni, hogy mennyi esélyt ad rá, hogy Ferenc pápa elfogadja. Megkívást a beszélgetés elé mondta, hogy nem hiszi, de mondjuk akkor százalékos arányban kifejező.
24,5% szeretnék mondani.
Arra, hogy eljön?
Igen.